Akkor imádkozzunk. Mindenható Istenünk, drága édesatyánk, olyan mérhetetlenül nagy szükség van rád. Szükség van arra, Uram, hogy ezt a keveset is, amin keresztül hozzád közeledhetünk, a hitet megtanulhassuk tőled, Uram, kérlek, taníts minket hinni. Taníts minket benned bízni, feléd kinyújtani a kezünket. Adj, Uram, napról napra látást, megismerést, veled való tapasztalatot. És ezt a reménységet, hogy nem hiába való a hozzád való felemelt szó. Uram, hadd kiáltsunk most Eszterért, akit mindannyian ismerünk, szeretünk, Uram. Te megoldás vagy az ő számára. És mi szeretnénk, Uram, éppen ezért nem a magunk erejéből, hanem Te rád bízva, a Te kezedbe téve szólni hozzád őróla, Uram. Kérlek, vedd a kezedbe, legyél az ő szabadítója, legyél az ő megoldása, állítsd helyre, Uram, az egészséget. Uram, köszönöm, hogy hallod. Hallod még, hogyha esetlen és botladozó is az imánk, és figyeled, Uram, mindazt, amit Isten népe tesz és mond. Kérlek, Uram, cselekedjél a Te hatalmad szerint. És kérlek, Uram, hogy mindaz, ami ma elhangzik, ezt Te elevenítsd meg a szívünkbe, és Te legyél az, aki elvégzed azt a munkát, amiért az igédet elküldöd. Uram, hadd legyen nekünk a Te beszéded szerint. Amen. Én néhány héttel ezelőtt, nem tudom, hogy éppen akkor kik voltatok itt, beszéltem már egy témáról, egész konkrétan a Zsidó Levél 11. rész első verséről, ha van valaki, aki emlékszik rá, és szeretném újra egy kicsit ezt a fonalat eleveníteni. A Zsidó Levél 11. részének az első verse ugye úgy hangzik, hogy a hit pedig a remélt dolgok felőli bizonyosság, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Ugye én akkor néhány héttel ezelőtt ezekről a nem látott dolgokról beszéltem, arról, hogy mennyire fontos látnunk a láthatatlant. Mennyire fontos észrevennünk, hogy miközben a tanítványokhoz hasonlóan éppen azt hiszük, hogy ott a hajóban jaj, majdnem elsüllyedünk, közben a mindenható, az örökkévaló, az Isten fia ott van közöttünk, és ott van velettünk, észrevesszük-e. No, ez volt a múltkori téma, és én most szeretnék egy kicsit az igéversnek az első felével foglalkozni. És ahogy kutattam és kerestem, rájöttem, hogy van egy fantasztikus, jó, kerek történet az igében, ami pontosan ezt ragadja meg. Márk evangélium 5. részéből szeretnék egy hosszabb részt olvasni. Én azt hiszem el is olvasom először az egészet, tehát Márk evangélium 5. rész, 21. versétől. Így hangzik. Amikor ismét átment Jézus a hajón a túlsó partra, nagy sokaság gyűlt hozzá a tengerparton. Ekkor történt, hogy odament hozzá egy zsinagógai előjáró, név szerint Jairus, és amint meglátta őt, lábához borult, és így esedezett. Az én leánykám halálán van, jöjj, tedd rá a kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen. Jézus el is ment vele, és a nagy sokaság követte őt, majdnem összeszorították. És egy asszony, aki 12 év óta vérfolyásos volt, sok orvostól sokat szenvedett, és minden vagyonát rájuk költötte, de semmit sem javult, sőt, inkább még rosszabbul lett, amikor Jézus felől hallott, a sokaságban háta mögé került, és megérintette a ruháját. Mert azt gondolta, ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok. És azonnal megszűnt vérének folyása, és megérezte testében, hogy meggyógyult a bajából. Jézus pedig azonnal észrevette, hogy erő árad ki belőle. Megfordult a sokaságban, és azt kérdezte, ki érintette meg a ruhámat. A tanítványai pedig azt mondták, látod, hogy a sokaság szorongat téged, és azt kérdezett, ki érintett meg engem? Ekkor Jézus körülnézett, hogy lássa, ki tette azt, az asszony pedig, mivel tudta, hogy mi történt vele, félve és remegve előjött, leborult előtte, és elmondta neki a teljes igazságot. Ő pedig azt mondta neki, leányom, a te hited megtartott téged. Eredj el békével, és bajodból meggyógyulva, légy egészséges. Még beszélt, amikor megérkeztek a zsinagóga előjárójának házától ezzel az üzenettel. Leányod meghalt, miért fárasztanád tovább a mestert? Jézus pedig, ahogy hallotta azt, amit mondtak, így szólt a zsinagóga előjárójához. Ne félj, csak higgy. És senkinek nem engedte, hogy vele menjen, csak Péternek, Jakabnak és Jánosnak, a Jakab testvérének. És amikor megérkeztek a zsinagóga előjárójának házához, és látta az űrzavart, a sok siránkozót és a jajgatót, bement és így szólt hozzájuk. Miért zajongtok és sírtok? A gyermek nem halt meg, hanem csak alszik. De azok kinevették. Ő pedig mindenkit kiküldött, maga mellé vette a gyermek apját és anyját, és a vele levőket, és bement oda, ahol a gyermek feküdt. Majd megfogva a gyerek kezét, azt mondta neki, Talita kumi, amely annyit jelent, leányka, neked mondom, kelj föl. A leányka pedig azonnal fölkelt és járt, mert 12 éves volt már. Azok pedig szinte magukon kívül voltak a csodálkozástól. Ugye legutóbb ott azt a könyvet is tettem fel indulásképpen, mint ahogy ott a történet az nem is sokkal korábban ugye a tengeren való átkelés közben hangzik el, hogy hol van a ti hitetek, kérdezi Jézus tőlük. És én igazándiból változatlanul azt kutatom magam számára, hogy mi is a hit. Mi is valójában a hit, mert beszélhetünk róla, érezzük és tudjuk, hogy valami nagyon-nagyon fontos dolog. De valójában nem is tudom mindig megragadni, hogy mi is a hit. A történetben azt látjuk, rögtön a kezdet kezdetén, hogy Jézus a tenger túlsó partjáról jön vissza, ugye a gadarínusok földjén volt előzőleg, azt megelőzően pedig a tengernek ezen a partján tanította feltehetőleg ugyanezt a sokasságot már huzamosabb ideje, tehát hosszú-hosszú ideje. És fontos, hogy ez a sokaság, ez a tömeg már hallotta őt, többször hallotta, látta a csodáit, látta, mit tesz, mit mond és hogyan mondja. És azt olvasjuk rögtön az első versbe, hogy amikor visszajött tehát a gadarínusok földjéről erre a partra, akkor a nagy sokaság már itt volt a tengerparton. Nagy sokaság gyűlt hozzá a tengerparton. Sőt, ezt nem olvastam fel, de a párhuzamos igeversnél Lukács evangéliumában azt látjuk, hogy ez a sokaság, ez már várta őt, és még hozzátesz valamit, amit én egy kicsit fontosnak tartok, hogy a tömeg örvendezve fogadta őt. Ez egy nagyon jellegzetes tömeg. Jézus tehát már jó ideje végzi a szolgálatot ezen a környéken, az emberek ismerik, és bármerre megy, azt látjuk, nagy tömeg követi. De vajon kit látnak benne? Kit követnek ezek az emberek benne? Ugye nem sokkal később maga Jézus is megkérdezi a tanítványait, hogy minek gondolnak az emberek vajon engem, és akkor elmondják, hogy hát van, aki azt gondolja, hogy Illés vagy, vagy Keresztelő János vagy, vagy egy vagy a proféták közül. Tehát amit biztosan látunk ebben a helyzetben, mert azért ez megadja a történetnek az alapját, hogy követi egy nagy sokaság, várja őt mindenütt, ez a nagy sokaság örül és lelkendezve fogadja. És amit azért szeretném, hogyha észrevennénk, mert az Ószövetség, és kifejezetten az evangélium olvasásánál, mikor ebbe a környezetbe egy történetet olvasunk, hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy nem pogányok között vagyunk, hanem zsidók között vagyunk. Ezek egytől egyig olyan emberek, olyan emberek, akik pici koruktól kezdve ott vannak a közösségben, akik ismerik az igét, akik tudatában vannak az írásoknak, és akik, azt kell, hogy mondjam, hogy nem más reprezentálnak, mint ez a tömeg a maguk korának a vallásos emberei. Tehát semmiképp sem nézzünk rájuk úgy, mint a pogányságra. Jó? Ez fontos. Ez a kor vallásos embere. Aki tud lelkesedni, aki tudja várni itt nap, mint nap, hogy mikor jön át a túlsó partból. És azért azt a történetből nagyon jól kiérezhetjük, hogy Jézus nem nagyon épít erre a tömegre. Nem nagyon számol ezzel a tömeggel. És hát látjuk, hogy nem olyan sok-sok idővel később ugyanez a tömeg, most ezt képletesen mondom, és hadd általánosítsak, ugyanez a tömeg lesz majd, aki egyik héten virágvasárnap, mint messiást, pálmaágakkal és a fogadja, és a ruháikat teszi elé, és aztán néhány nap múlva a város főterén a feszis meget kiáltja. Szóval, és valahol írva is van, hogy Jézus nem bízott bennük, mert tudta, hogy mi van bennük. És ebben a környezetben hirtelen történik valami nagyon szokatlan dolog, valami nagyon meglepő dolog legalábbis az olvasónak. Egy zsinagógai előjáró oda megy hozzá. És azért próbáljuk elképzelni ezt, hogy a zsinagógai előjáró az azért valahol egy feltételezhetően egy közismert, egy ismert ember, egy hasonlóan, ahogy elmondtam, az írásokat, a törvényt jól ismerő ember volt, és ez az ember, mint látjuk a történetéből, egy beteg gyermekkel rendelkezik, és a beteg gyermekének a helyzetét kilátástalannak látja. Azt olvassuk, hogy oda ment hozzá az előjáró, és amikor meglátta őt, a lábához borult. Amikor a történetet olvastam, nekem ez a lábához borulás volt a legmelbevágóbb. És nem akarok többet spekulálni senkiről sem a történetben, mint amit az írás elmond. Ahogy a népről sem, a tömegről sem tudom, hogy kinek tartotta Jézust, így ezt az embert sem tudom, hogy kinek tartja Jézust, és mit lát benne. De egy valamit biztosan tesz. Leborul előtte, magát megalázza, és amikor azt mondom, hogy valaki leborul a másik elé, akkor egyet biztosan tesz, magát alább helyezi a másiknál. Elismeri, hogy én lent vagyok, te pedig fent vagy. Én valaki nagyon senki vagyok, te pedig valaki nagyon nagy vagy. Hallott ő is Jézusról, különben nem ment volna oda hozzá, és nyilván volt valami képe számára is erről az emberről, hogy kit lát, megint mondom, nem tudom, de amit a hozzá intézett szavából látunk, az a következő. Tudja, hogy ez a tanító, ez a rabbi, ez a próféta, ez mire képes, és ha megteszi azt, amire képes, akkor annak majd milyen következménye lesz. Így esedezett, az én lánykám halálom van, jöjj, tedd rá a kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen. Tudom, hogy mit tudsz tenni, és tudom, hogy ha megteszed, akkor annak mi lesz a következménye. És az ige még egy apró szót oda tesz, esedezett. Tehát nem egyszerűen csak leborult és elismerte a kettejük közötti különbséget, hanem még ráadásul azzal is tisztában van, hogy amit ő most mond, az semmi szín alatt nem valami. Ugye mi lenne ennek az ellenkezője? Gondoljátok végig, utasítást adok, nem? Légy szíves, ezt csináld, nem ki, légy szíves, csináld. De hát nem ez történik. Esedezek. Az esedezek, az én számomra azt jelenti, hogy tisztában vagyok azzal, hogy nekem nincs jogom önmagamtól, ettől az embertől ezt kérni, elvárni, de, mint az előbb mondtam, amennyiben ő megteszi, abban az esetben ő ezt garantáltan véghez fogja vinni, ebben nincs egy fikasznyi kétkedés sincs, semmiféle feltételes szerkezet nincsen itt az igében. És mi történik? Ez az ember, az történik, hogy Jézus elmegy vele, és a nagy sokaság követi, sőt, majdnem össze is szorítja. Szeretném, hogy egy pillanatra belehelyeznénk, most egy pillanatra csak saját magunkat ebbe a helyzetbe. Nem Jézushoz, hanem hozzád jött oda valaki így. Mi a reakciód? Hadd mondjam, hogy bennem milyen reakciók szoktak elindulni ilyenkor. Miért most jössz? Biztos nem jól csináltál valamit. Vigyáztál arra a gyerekre? Megkapta már a követelező oltásokat? Szeretném azt látni, hogy a mi reakciónk egy rakás vádaskodás, megkérdőjelezés, egy rakás olyan reakció lenne, amiközül Jézus semmit nem csinál. Hallott egy kérést, látott egy viselkedést, és szinte feltűnő, hogy szó nélkül elindul és teszi. Feltűnő. És szeretném még egy mondatban összefoglalni, mert itt az előbb olyan szépen körbeírtam, hogy mit tesz Jairus. Én a következőnek nevezném ezt. Jairus kinyilvánította azt, hogy neki mi a reménysége e felől az ember felől. Az a reménysége, hogyha ő eljön, és ráteszi a kezét a gyerekre, az meg fog gyógyulni. És elindul. Nincs letolás, Jézus megy vele, és csak megint egy fél mondat erejéig a tömeg megy, és hömpölyög. Engedjétek meg, hadd gúnyolódjak egy kicsit, mert egyre hátborzongatóbbnak látom ezt a tömeget. A katasztrófa turizmus megy vele. Látni akar valami látványosságot. Menj vele. Hömpölyög úgy. És fantasztikus, először úgy gondoltam, hogy átugrom ezt a részt, és aztán rájöttem, hogy nagyon jól beleágyazva egy párhuzamos történetet jegyez fel a Márk evangéliuma, mint ahogy mindegyik fejezi, tehát valójában ténylegesen párhuzamosan történik, nagyon jól teszi. Ugyanis megjelenik egy másik személy is ebben a hatalmas nagy tömegben, egy asszony. Mi az, amit tudunk erről az asszonyról? És akkor, ahogy elkezdem végig gondolni, rájövök, hogy elképesztő a párhuzam Jairussal, meg az egész helyzetében. Ez az asszony egy kilátástalan helyzetben lévő asszony. Az ige, ugye felolvastam az előbb, nem fogom még egyszer elmondani. Hát eléggé lemondóan ír róla, hogy 12 éve hiába próbálkozik. De ha picit végig gondoljuk a kort, a helyzetet, a zsidó asszony sorsát, akkor ennél sokkal nagyobb tragédia van a hátterében. Ugye Judit hívta fel nekem néhány héttel ezelőtt, mikor egyszer erről beszéltünk a figyelmemet, hogy ez az asszony valójában kitaszítottként él a közösségébe. Gondoljátok bele, 12 éve vérfolyásos asszony, az 12 éve folyamatosan tisztátalan asszony. Annak az asszonynak nincs joga bemenni a templomba, a gyülekezetbe. Egyáltalán emberek közé menni sincsen joga. És ez még egy külön kör, hiszen itt mégis megteszi. Az asszony, az gyakorlatilag nem tud részt venni a kötelező, mindenki számára előírt, ugye az évi valamelyik nagy templomi ünnepre való felmenetelbe. Tehát gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy akaratán kívül folyamatosan önmagában emiatt már bűnben él. Nem tud bemutatni áldozatot, vagy bemutattatni áldozatot. Tehát gyakorlatilag lehet, hogy nem sokan tudnak ezt, látják ezt rajta kifelé, de mégis egy számkivetett, lélekben is egy számkivetett emberként él. És az lehet, hogy sokkal-sokkal nagyobb teher, mint önmagában egy betegség. És még ide sem jöhetne, ahogy mondtam. Hiszen bűnt követ el. Hiszen gyakorlatilag azzal, hogy ő bárkihez hozzáér, már pedig figyeljetek csak rá, itt a tömegről beszéltem. A tömeget úgy jellemzi a történet, hogy akkora a tömeg, hogy még Jézuson is számon kérik a tanítványok vagy a környezete, hogy mi az, hogy valaki meglökött, hát folyamatosan mindenki lökdösüldik. Próbáltok végig gondolni, mekkora az a tömeg, ami már nem látod, hogy ki lökött meg. Az nem 5 ember, meg 10 ember vesz körül. Hát mi vagyunk itt 15-en, 20-an. Értitek? Ebben még nincs lökdösődés. Ez sokszázas tömegnek kell lennie. És ez a nő valójában nem kevesebbet vállal, mint oda megy ebbe a tömegbe, és elkövet egy újabb bűnt, tisztátalanná tesz mindenkit, akihez hozzáér. Mert a mózesi törvény ezt mondja. És azt olvashatjuk róla, hasonlóan, mint Jairusról, hogy neki is volt egy képe, volt egy valami fajta ismerete erről az emberről. És hadd ragadjam meg ezt az alkalmat, mert hogy mi mindig a magunk fejével gondolkodunk, a magunk helyzetében gondolkodunk, és nagyon könnyen, hát a finomabb verziót mondom, beszélgetünk is a Petráikkal, le tudjuk szólni, meg tudjuk ítélni a másik embernek a gondolkodását, a viselkedését, a hitét. De nem tehetem meg, mert ha nem ismerem, hogy mi az a neki adott, ebben a pillanatban számára nyilvánvalóvá vált ismeret, világosság. Történetünkben csak egész egyszerűen mit tudnak Jézusról, akkor még azt sem tudom igazándiból eldönteni, hogy ő helyesen gondolkodik, vagy sem. Nyilván egészen más dolgot kér Isten a viselkedésemen számon, ha nekem más világosságot adott és más kép mutatkozott be, mint amennyit ennek az asszonynak megengedett, hogy meglásson Jézusból. És én azt gondolom, ezért tartom fontosnak, hogy nagyon keveset lát belőle. Nagyjából ugyanazt, mint amit Jairus hallott egy Istentől jövő emberről, és ez az ember, ez képes meggyógyítani őt. Figyeljétek meg, a reménysége szinte szó szerint valami ugyanolyan kép, mint amit Jairus mond. Azt gondolta, ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok. A ha, az csak arról szól, hogy vajon eljutok-e odáig, hogy megérintsem. Az nem kérdés, hogy amikor megérintem, meg fogok gyógyulni. Azért ez nem akármi. És természetesen a történet egy picit másképp folytatódik, mint Jairusnál. Ő oda megy, megérinti, és utána azt olvassuk, 29-30. Versben, hogy egyrészt feljegyzi az ige az asszonyról, hogy azonnal megszűnt a vérének a folyása, megérezte a testében, hogy meggyógyult a bajából. Másik oldalról viszont, Jézus pedig azonnal észrevette, hogy erő állat ki belőle, megfordult a sokaságban, és azt kérdezte, ki érintette meg a ruhámat. Azért ez nem egy hétköznapi dolog, ugye? Még Jézus is annyit reagál, hogy a benne lévő szellem valami munkát végzett belőle. Ebben az értelemben, nyilván pontosan azért, mert ő az ember fia is, korlátozza magát. Nem áll ilyen értelemben minden tudásként közöttük, de azt, ami benne történik, hogy a szellem valami munkát végzett, azt reagálja. Mint ahogyan az asszony is reagálja. Hát én nem tudom, hogyha egy pillanat alatt meggyógyulok, azt minden esetben érzem-e rögtön belül. Talán igen, talán nem. De itt kétség nélkül ez megtörtént. Minden esetre nagyon érdekes momentum jelenik meg itt, és majd ismétlődően újra és újra a történet során elő fog jönni. A tanítványai azt mondják, látod, hogy a sokaság szorongat téged, és azt kérdezed, ki érintett meg téged? Ki érintett meg engem? Megjelenik valami olyan elem, amit eddig nem láttunk. És én hadd mondjam nagyon egyszerűen, hogy én minek látom ezt. Megjelenik a hitetlenség. megjelenik a hitetlenség. Mert mit mond Jézus? Vagy mit gondol, nem fejti ki a tanítványoknak? Én tudom, hogy isteni erő árad ki belőlem, valami történt. Mire a tanítványok mondja, ugyan már ne törődj vele, ugyan már semmi komoly, ugyan már. Ismerős ez az ugyan már. Hát így kezdődik a hitetlenség. Ugyan már. És ekkor Jézus kezébe veszi a dolgot, a tanítványaira nem számíthat. Körülnéz, hogy lássa, ki tette ezt. És pusztán ebből a körülnéz, hogy lássa, ki tette ezt, és az asszony pedig megint fontos. Nem egyszerűen csak megérentette, majd lesz valami, hanem tudja, hogy mi történt vele. Tudja, hogy a mindenható Isten csodát tett ebben a pillanatban vele. Félve és remegve előjött, és figyeljetek, ugyanúgy, ahogy Jairus, leborul előtte. És elmondta neki a teljes igazságot. Leborul előtte, és amikor azt mondom, hogy elmondta neki a teljes igazságot, akkor bár itt az ige már nem mondja el, hogy mit mondott neki, de ugye mi hallottuk az előbb, hogy mi volt az igazság, az a reménység, hogy ha megérintelek, akkor biztosan meg fogok gyógyulni. És Jézus azzal válaszol neki, leányom, a te hited megtartott téged. Hol beszéltünk eddig hitről? Tudom, hogy a körülforgunk, de hallottatok egyetlen egyszer is ilyet? Lehet, hogy én itt bakiból mondtam ezt a szót. Nem volt szó hitről. Reménységről, bizalomról volt szó, várakozásról, hitről egy pillanatig sem. És Jézus azt, amit neki az asszony elmond, és azt, ami történt, azt mondja, hogy ez hit, és ez megtartott téged. Én reménységet láttam az asszonynál, ez a Jézus gyógyítani tud. És láttam egy bizalmat benne, egy bizonyosságot, bocsánat, amire majd erre el fogok jutni, ugye mind a kettőt jelenti, egy bizonyosságot, hogyha én megérintem, akkor ez a gyógyulás be fog következni. Fontos, ezt a kettőt próbáljuk ketté választani. Ez az ember, tudom, hogy gyógyít. Tudom, hogy meg tudja gyógyítani, aki hozzájön. És a bennem lévő bizonyosság pedig, hogyha én megyek hozzá, akkor engem is meg fog gyógyítani. Amit megértettem, az egy nagyon egyszerű gondolat, hogy ezt a reménységet a bizonyossággal párosítjuk, azaz, ez már az én reménységem, nem egy általános képesség, akkor ezt Jézus hitnek nevezi. Tegyük ezt most félre, vissza fogunk majd térni erre később. De ezért egy kérdést hadd tegyek fel, mert valójában az asszony története véget ért itt. Két ember történetet látunk egy hatalmas sokaságban. Tényleg? Csak ez az egy asszony volt ebben a sokaságban beteg. Csak ez az egyetlen egy asszony volt, akinek szüksége volt. El tudjuk hinni? Figyelem, a sokaság ott hömpölyög körülötte. Nem ok nélkül hömpölyög, látják, tudják a csodákat. És mégiscsak összesen kettő ember van az egész történetben, aki leborul előtte, és aki kifejezi ezt a reménységét Isten felé, Jézus felé. Na és akkor visszatérünk a történet folytatása, már megint Jairussal megy tovább. Mert még miközben beszélt, azt mondja az ige, a zsinagóga előjáróihoz házától egy üzenet érkezik. Lányod meghalt. Miért fárasztanád tovább a mestert? Már másodszor megjelenik megint a hitetlenség. Mondanám azt, hogy megjön az ellenség. És vegyétek észre, ez törvényszerű, hogy ahol megjelenik a hit, ott mindig meg fog jelenni az ellenség is. Ugyan már ne törődj vele, ugyan már késő, ugyan már ne fárazd a mestert. És Jézus ebben a pillanatban lecsap. Úgy, ahogy nem mulasztja el a definíciót az asszonynál, ugyanúgy nem mulasztja el ezt az alkalmat is Jairusnál sem. Legfőképpen persze azért, hogy leszögezze, hogy bizalommal vagy a reménységet felől, maradj meg ebben. Azt mondja neki, Jézus pedig, ahogy hallotta, amit mondtak, így szólt az előjáróhoz, ne félj, csak higgy. Ne félj, csak higgy. Nagyon jó, ez majd később. Ami nekem látványos, hogy amikor megjelenik a hit, megjelenik a hitetlenség, megjelenik az ellenség a maga reakciójával, és Jézus zseniális dolgot fog csinálni, abban a pillanatban lekapcsolja a hitetlenséget. Majdnem így történik. Azt olvasjuk a következő versben, és senkinek nem engedte, hogy vele menjen, csak Péternek, Jakabnak és Jánosnak, Jakab testvérének. Tehát eddig egy tömeg hömpölygött vele. És most azt mondta, állj, nem jöztök tovább velem. Nem akar a körülötte lévő tömegből és az őt körbevevő hitetlenségből senkit sem. Hogy ezt a három tanítvány miért viszi tovább, ezt nem tudjuk. Nekem nincsen túl nagy illúzióm, ők nem hiszem, hogy nagyobb hívők lennének, mint bárki más a tanítványok közül. Valószínűleg azért viszi magával, hogy talán legyen, aki tanulja ennek a történetnek, aki feljegyezze mindezt, nem tudom. De nem válnak szereplőivé. Minden esetre a hitetlent lekapcsolja. És tovább mennek, és amikor megérkezik a zsinagóga előjárójának a házához, és látja a zűrzavart, a siránkozót és a jajgatót. Persze ez a tömeg már nem ugyanaz a tömeg, de szeretném, ha észrevennétek, a tömeg, mint fogalom, ugyanúgy jelen van. És ez a tömeg jajgat, siránkozik, zűrzavarban van. Miközben nemrég még a tömeg tudott lelkesedni és örülni. Bement, és így szólt hozzájuk, miért zajongtok? És sírtok, a gyermek nem halt meg, hanem csak alszik. Mi a reakciója a hitetlen tömegnek? Kinevetik. Egész abszurd. A világ mindenség urát egyszerűen kinevetik. És ő ugyanúgy reagál, ahogy az előbb, kiküldi. Kiküldi! Azt mondja, nem akarom, hogy részt vegyetek a további dolgokban. Nem akarom, hogy részesei legyetek. Izgalmas dolog látni a tömegnek a szerepét. A tömeg szeretne ott lenni. Nem véletlenül mondtam ezt a csúnya szót, hogy katasztrófa turizmusként. Ott akar lenni mindenütt, látni akarja a csodát. És Jézus azt mondja, én hitetlenséget látok. Nem akarom, hogy részt vegyetek benne. Lekapcsolja ezt a tömeget. Mindenkit kiküldött, maga mellé vette a gyermek apját és az anyját és a velelevőket, és bement oda, ahol a gyermek feküdt. Majd megfogta a gyermek kezét, és azt mondta neki, Talita Kumi, amely annyit jelent, leányka, nekem mondom, kelj föl. És a leányka azonnal fölkelt, és meggyógyult. Az egész történetben a legaranyosabb az az, hogy maga a gyógyulás, tehát maga a csoda, ami a mi fejünkben mindig a legnagyobb, mindig a fókuszban van, ezért lelkesedik a tömeg is, figyelem, ők csodát látni jönnek mindig, az egy pillanat. Az egy olyan, értsétek jól, az egy olyan természetesen szükséges része, de mintha nem is a fókusszal lenne az egésznek. Mert hát Jézus csak azt teszi, ami belőle árad. Nem teljesítmény, csak mi gondoljuk így, az, hogy meggyógyít. De azért még a túróludi szabályairól. De azért itt még a jelenlévőkről, mert ugye azt talán elfelejtettem, hogy itt a gyógyulás pillanatában már csak az apa, illetve a felesége van jelen, meg a három tanítvány. Még róluk is feljegyzi az ige, hogy azok pedig szinte magukon kívül voltak a csodálkozástól. És ugye elgondolkodtam rajta, hogy miért? Hát nem ezt várták. Tehát hadd engedjem meg nektek azt a spekulációt, hogy valójában a rajta kívül jelenlévő öt emberből csak egy várta ezt. A többi négy csak jelenlévő volt, akit megengedett Jézus, hogy jöjjön be. És talán erre mondja azt, hogy azok pedig a csodálkozástól magukon kívül voltak. Én azt olvasom ebből az egész történetből, hogy miközben hatalmas tömegről beszél az ige, két hívő embert láttam csak. És mellette hitetlen és rajongó tömeget. És akkor hadd menjünk most egy kicsit vissza oda, ahol kezdtem tulajdonképpen. A Zsidó Levél 11. részének az első verse ugye úgy kezdődik, hogy a hit a remélt dolgok felüli bizonyosság. A remélt dolgok felüli bizonyosság. Forgassuk egy kicsit a szavakat. Mi a reménység? A reménység az valami fajta várakozás. Valami várakozás. Méghozzá valami olyan várakozás, aminek egészen biztosan van valami eredménye. Pál arról beszél a Korintusi Levél 9. részében, hogy aki szánt, annak reménységgel kell szántania. Hogy aki csépel, azzal a reménységgel teszi, hogy részesedik a termésből. Tehát a reménység az minden esetben valami következményt vár. Oké? Ez az első, amit talán ebből a kis elemzésből vegyük ki. A másik, ami talán sokkal nyilvánvalóbb, hogy a reménységnek csak addig van értelme, amíg nem látható. Igaz? Ugye látunk erről is példát, a Róma Levél 8. részében pontosan kifejti azt, hogy van egy reménységünk, és ez addig reménység, amíg ez nem látható, és most várjuk ezt a reménységet, ezt a örök reménységet, hiszen nagyon sok reménységünk van, ezt majd érdemes végig gondolnotok magatoknak is. És amit pedig csak remélünk, és amit nem látunk, azt pedig türelemmel várjuk. A reménység tehát az én számomra, és ezzel összhangba azt látom, hogy az ige is ezt mondja, várakozás. Várakozás az ígéret beteljesülésére. Valami fajta olyan ígéret beteljesülése, ami önmagában biztos. És most hadd hozzak ide, miután itt a nagyon biztosról meg az ígéről beszélek, egy nagyon bugyuta példát, de talán egy kicsit jól rávilágít a fogalomkörre. Utazni szeretnénk vonaton. No? Van néhány ismeretünk, néhány objektív ismeretünk, tudjuk, hogy létezik vonat, létezik sín, működik a MÁV is valahogyan. És tetszik, nem tetszik, van egy ígéretünk is, mert hogy a MÁV közzé teszi a menetrendjét. Méghozzá írásos ígéretünk van. Van egy menetrendje. Történetesen van még egy fontos elem, nekem van egy szükségem, hogy utazni szeretnék. Mi a reménység? Hát az a reménység, hogyha én most lemegyek az állomásra, veszek jegyet, és abban az időben megyek, amikor várható a vonat, akkor ez a vonat egész biztosan el fog vinni oda abba a célba, ahol én menni akarok. És mi a bizonyosság? Hát, tetszik, nem tetszik, az a bizonyosság, hogy én erre ráismerek támaszkodni. Mert önmagában ez most csak egy mondat volt. Ha valaki lemegy az állomásra, ha jegyet vesz, és pont akkorra veszi jegyet, amikor jön a vonat, akkor annak van reménysége. És aztán ülök otthon a fotelban. Én nem fogok elutazni sehova sem, ott fogok maradni. Szóval, amikor kimegyek az állomásra, igazodva a menetrendhez, és azért ezt hadd tegyem fontossá, akkor valójában kinyilvánítom azt a, remélem nem követek el szentségtörést, hitemet, azaz reménységemet, az afelőli meggyőződésemet, bizonyosságomat, hogy most sikeresen el fogok tudni majd utazni. És most tegyük félre azt, hogy sajnos a drót végén nem a mindenható Isten, hanem egy olyan, amilyen MÁV van, aki aztán vagy küldi, vagy nem a vonatot, de alapvetően mégiscsak azt látom, hogy jó pár feltétele van annak, hogy valójában meg is valósuljon mindaz, amire ígéretem van, amire objektív lehetőségek a rendelkezésemre állnak, illetve amit kellő bizalommal magamévá tehetek. Csak gondoljátok végig, hogy a felsorolt példából mi van, ha egyik másik elem hiányzik. Kimegyek az állomásra, csak nem ismerem a menetrendet. És hajnal 2-kor mentem ki. Hát, lehet, hogy csalódás fog érni. Bennem megvan az elképzelésem, megvan a szükségem, de valójában nincs egy valódi, objektív alapon nyugvó reménységem, hanem hadd hozzak be egy másik szót. Csak egy vágyam van, hogyha most kimegyek, akkor ott lesz is valami. Miért hoztam be ezt a szót? Mert itt látok egy óriási különbséget, amit mi hívők léptennyomon el tudunk hibázni. Hogyha én tudom, hogy a menetrend azt mondja, hogy 5:30-kor jön a vonat, akkor arra én építhetek. Ha csak vágyakozom, hogyha 5:30-kor kimegyek, legyen vonat, az nem egy ígéretre alapozódik. Az csak az én kívánságomra, sóvárgásomra, persze meg szükségemre alapozódik. De abból még egyáltalán nem biztos, hogy lesz valami. És azt hiszem, hogy ezen a példán végig lehetne még menni, ha egy-két elemet megpróbálok kivenni belőle, akkor hova jutnák, hogy lesz-e vajon utazás, vagy sem, nem akarom ezt rágni tovább. Kíváncsiságból megpróbáltam keresni szótárban, hogy mit mond a szótár a reménységről, és a Webster szótár körülbelül a következőt írja. A remény különbözik a vágytól. A remény mindig örömet nyújt, míg a kívánság és a vágy nagyon sok esetben fájdalommal és szorongással jár. És elkezdtem gondolkodni, és ez így van. És hadd olvassak egy igét a Róma Levél 15. részéből, hogy mit mond. Igen, sokszor jövünk most a Róma 15-höz vissza, ezt már én felfigyeltem, bár ezt nem érintettük. 15. rész, 13. verse. A reménység istene pedig, hoppá, a reménység istene pedig, rögtön így kezdődik, Isten magát a reménység istenének nevezi. A reménység istenének. Az az érzésem egyébként, hogy ez a szó néha kiesik a fókuszunkból. Pedig az 1 Korintus 13-ban, ha emlékeztek, három dolog marad meg. A hit, a remény és a szeretet. És sokat beszélünk a szeretetről és a hitről, és mintha a reményt egy kicsit olyan félbe-félre tennénk. Tehát a reménység istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hitben. Miért? Hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amit világosan látok, hogy a reménység, amiről itt beszélek, és nyilván, amikor a reménységet használom, itt egy kicsit kavarom abban az értelemben, hogy időnként beszélek az Isten objektív ígéreteiről, és időnként személyessé élve a benne lévő bizalmamról, ezt nézzétek el nekem, de amit megértettem, hogy bizony ez a reménység, ez ajándék. Amit itt elmond ez az igevers, ez azt mondja, hogy a reménység istene az, aki betölt minket, és bővölködővé tesz reménységgel a Szentlélek ereje által. Tehát még a reménységem sem magamtól van, hála Istennek egyébként én ennek örülök, mert akkor nem az én teljesítményemen múlik, hanem felülről jön. De nagyon fontos, nincs reménység az Isten nélkül. Mert a személyes reménység, és persze innentől kezdve az előző mávos példát tegyük félre, kicsit bugyuta volt, a személyes reménységem is felülről jövő ajándékként jelenik meg. Miért izgalmas ez az egész téma? Úgy általában is a hit témája. Mert valami fantasztikus dologra fedeztem fel, és az előző történet, a nagy tömeg, és a két hívő ember, és egy kicsit az a tény, ahogy a tömeggel Jézus bánik, rávilágít, magyarázatot ad, vagy egyfajta magyarázatát adja nekem a Zsidó Levél 11. részének, amiből ugye ami végig a hitről szól, annak az egyik versére, a 6. versére. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Lehetetlen Istennek tetszeni. Nem gyönyörködik az Isten a hitetlen tömegben. Nem a lelkesedésemben, nem a nyüzsgésemben, nem a rajongásomban, nem abban, hogy én az első sorban tudok csápolni Leli a tetszését, Leli az örömét, hanem a hitemben. És csak egy picit gondoljuk végig, hol nyilvánították ki ezek az emberek a hitüket? Ott, amikor leborultak, ott, amikor esedeztek, ott, amikor megvallották előttük a reménységüket, és a reménységüknek megfelelően bármilyen elképesztő és vakmerő dolog volt is, mertek lépni, mint az az asszony tette. Tehát hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, mert ugye úgy folytatja, hogy aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy létezik. Ez elég kézenfekvő, értelmetlen dolog odajárulni valaki elé, aki nem létezik. És Isten megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Isten megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Én azt látom az igéből, hogy Isten folyamatosan keresi a hitet. Gyönyörködik abban, akiben meglátja a hitet, és hogy miért? Ha emlékeztek rá, a múltkor arról beszéltünk, hogy zárásként a Róma Levél 11. részének az utolsó verse, hogy őtőle, ő általa és ő érte van minden. Istennek valójában az a igazi célja, hogy mindent ő tegyen. És nekünk ebben nem igazán van más lényegi szerepünk, mint hogy a hitünkkel odaálljunk, és bízzunk benne. És a hitünkön keresztül néha munkatársává válunk persze, de semmiképp sem mi vagyunk azok, akik megyünk és dolgozunk és végzük a munkát. És Isten ezt annyira fontosnak látja, hogy azt mondja, megjutalmazza azokat, akik őt keresik. És befejezésképpen egy gyöngyszemre találtam rá, és ezt hadd olvassam fel, mert, és kiragadom a környezetéből, mert ha elkezdek róla beszélni, akkor valószínűleg nem mentek haza ma este. Krónikák könyvéből egy történet közepébe, végébe van beágyazva, valójában egy proféciának egy profétai üzenetnek a vége, csak azért, hogy mindenki elhelyezze mégis egy mondat, Aszáról van szó, Asáról, akiről a Biblia azt mondja, hogy ő Istennel járt, tehát ő úgymond a jó királyok egyike, aki hitben végzi a indulását, és nagyon-nagyon sok Isten félő és Isten felé forduló dolgot tesz, és Istenbe bízva megy valamikor csatába, háromszoros túlelő ellen, de mégis, mint amit olyan sokszor elkövetnek, élete vége felé elkezd magába bízni, elkezd önmagába, illetve egy másik király segítségét hívva harcolni. És erre jön a profétai üzenet neki, és most csak ezt szeretném felolvasni, és kivételesen most nem a Károliból, hanem a egyszerű fordításból, mert ez egy kicsit magyarázóan körbeírja. Mert az Úr, ja is a 2 Korónika 16.9 egyébként az ige. Mert az örökké való szeme átfésüli az egész földet. És keresi azokat, akik teljes szívvel, lélekkel bíznak benne, és ragaszkodnak hozzá. Hogy erejét és hatalmát megmutassa azoknak. Megmutassa abban, ahogyan megsegíti őket. Az Isten keresi. Keresi a hitet. Keresi azt, aki bízik benne, és ragaszkodik hozzá, és azért keresi, hogy megmutassa a hatalmát azáltal, hogy megsegíti őket. Tudjátok, mi a döbbenetes? Nem Jairus. És nem ez az asszony kereste Jézus. Meggyőződésem, hogy soha nem találja meg őket. Találják meg önmaguktól. Az a kijelentés van már közel 800 évvel korábbról, hogy az Isten maga keresi az ilyen embereket. És azt kell, hogy mondjam, hogy Jézus volt az, aki kereste ezt a két embert azért, hogy megmutassa nekik a hatalmát azáltal, hogy megsegíti őket. És én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb üzenet számunkra. Hogy Isten ma is pontosan ugyanígy van, keresi a hitet, keresi azt, hogy a te és az én életemben és a napi gondolataimban és a dolgaimban hol vagyok reménységgel, és a reménység hol párosul felé kinyilvánított bizonyossággal, azaz mikor tudok hittel nyúlni felé, hittel szólni felé, mikor tudom hittel kinyújtani a kezemet felé, mert ő várja ezeket a pillanatokat azért, hogy utána megsegíthessen, hogy megmutathassa a hatalmát. Hogy miért, az még valószínűleg egy újabb hatalmas gondolatkör lenne. Én annyit szerettem volna elmondani. Vigyétek haza ezt. Amen.